Hát gyertek és így olvassuk Isten igéjét a mai délelőttön Sámuel első könyvének 23. fejezetéből, az első verstől egészen a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keilát, és fosztogatják a szérüket. Ekkor megkérdezte Dávid az urat. Elmenjek, és megverjem-e a filiszteusokat? Az úr ezt felelte Dávidnak. Menj el, verd meg a filiszteusokat, és szabadítsd föl Keilát. De az emberei ezt mondták Dávidnak. Még itt Júdában is félünk, csak ugyan menjünk el Keilába a filiszteusok csapatai ellen. Dávid ismét megkérdezte az urat. Az úr pedig így válaszolt neki. Indulj, és menj el Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Elment tehát Dávid az embereivel Keilába, harcba szállt a filiszteusokkal, elhajtotta jószágaikat, és nagy vereséget mért rájuk. Így szabadította fel Dávid Keila lakóit. Amikor Ebjátár, Ahimelek fia Dávidhoz menekült Keilába, az éfódot is magával vitte. Ezután jelentették Saulnak, hogy Dávid Keilába ment. Akkor ezt mondta Saul. Kezembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be azzal, hogy egy kapuval és zárral felszerelt városba ment. Ezért mozgósította Saul az egész hadinépet, hogy Keila ellen vonuljon, és körülzárja Dávidot embereivel együtt. Dávid azonban megtudta, hogy Saul rosszat forral ellene. Ezt mondta Ebjátár papnak. Hozd ide az éfódot. Majd ezt mondta Dávid. Uram, Izrael istene! Azt a hírt hallotta szolgát, hogy Saul ide akar jönni Keilába, hogy elpusztítsa miattam a várost. Kiszolgáltatnak-e neki Keila polgárai? Ide jön-e Saul, ahogyan szolgát hallotta. Uram, Izrael istene, jelensd ki szolgádnak. Az úr így felelt. Ide jön. Akkor ezt kérdezte Dávid. Kiszolgáltatnak-e engem és embereimet Saulnak Keila polgárai? Az úr így felelt, kiszolgáltatnak. Felkerekedett tehát Dávid, mint egy 600 emberével, kivonult Keilából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Zív pusztában, a hegyvidéken lakott, Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid látva, hogy Saul kivonult ellene és az életére tör, a Zív pusztában, az erdőségbe vetette be magát. Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Ne félj, mondta neki, nem ér utol apámnak Saulnak a keze. Te leszel Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja, hogy így lesz, és szövetséget kötöttek egymással az úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jónátán pedig hazament. De a zifiek elmentek Saulhoz Gibeába, és ezt mondták. Nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárakban, az erdőségben, a Hakilá halmon, a sivataktól délre. Ha tehát az a legfőbb kívánságod, ó király, hogy eljöjj, akkor gyere el, és a mi dolgunk lesz, hogy kiszolgáltassuk őt a királynak. Saul ezt mondta. Az Úr is megállt titeket, hogy megszántatok engem. Menjetek, és bizonyosodjatok meg újból. Derítsetek fel, és ellenőrizzetek minden helyet, amerre meg szokott fordulni, és azt is, hogy ki látta ott, mert azt mondták nekem, hogy nagyon ravasz ember. Ellenőrizzetek és derítsetek fel minden búvóhelyet, ahol csak elbújhatott, és ha biztos híreitek vannak, térjetek vissza hozzám, akkor elmegyek veletek. Ha az országban van, felkutatom őt, Júda bármely nemzetségében is legyen. Azok elindultak és elmentek Saul előtt Zívbe. Dávid ekkor embereivel együtt a Máon pusztában volt a síkságon a sivataktól délre. Saul is elment embereivel, hogy megkeresse őt. Dávidnak azonban jelentették a dolgot, ezért elment ahhoz a sziklához, amely a Máon pusztában van. Meghallotta ezt Saul, és üldözőbe vette Dávidot a Máon pusztában. Saul a hegy egyik oldalán vonult, Dávid és emberei pedig a hegy másik oldalán. Dávid sietve próbált elmenekülni Saul elől, mert Saul és emberei már kezdték bekeríteni Dávidot és embereit, hogy elfogják őket. De követ érkezett Saulhoz ezzel az üzenettel: Siess, gyere, mert betörtek a filiszteusok az országba. Ekkor visszatért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen vonult. Ezért hívják azt a helyet Mahlekót sziklának. Idáig az ige. Imádkozzunk. Atyánk, hatalmas Istenünk, szeretünk téged, és hallani akarjuk a te szavadat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azt mondtad, hogy aki hozzád jön, azt te nem küldöd el. Látod, Uram, ezt a népet, ezt a gyülekezetet, hogy jövünk hozzád, és megvalljuk, hogy örök életbeszéde van nálad. Hogy nincsen más, ami úgy tudná felüdíteni a szívünket, mint a te beszéded, Urunk. Hullasd ránk a te beszédedet a mennyből. Kérünk, Urunk, hadd szitáljon ránk a te beszéded a mennyből harmadként, frissítse fel a mi szívünket. Urunk, teremjen bennünk gyümölcsöt a te akaratodnak megfelelően. Amen. Foglaljatok helyet. Mi történik akkor, amikor úgy gondolod, hogy hallod az Úr hangját, érted az ő vezetését, azt mondod, hogy Uram, teljes szívemből engedelmeskedek neked, és mégis éppen ekkor, amikor teszed az Úr akaratát, amikor engedelmeskedsz neki, amikor érzed és érted, hogy hogyan válaszol neked, mi történik akkor, amikor mégis éppen ezekben a helyzetekben fordulnak rosszabbra a körülményeid? Mi történik akkor, amikor úgy gondolod, hogy hát én azt hittem, hogy benne vagyok Isten akaratában, és most mégis rosszabb helyzetben vagyok, mint mielőtt elkezdtem engedelmeskedni az Úrnak? Na, ezek az igazán kemény és embert próbáló helyzetek Krisztus követőinek az életében. Mert hogyha van fontos kérdés az életedben, akkor minden kérdések legfontosabbika Krisztus követőjeként, hogy mi a te akaratod, Uram. 17 éves korom óta vagyok Krisztus követője. Soha nem volt ennél fontosabb kérdés az életemben. Mindig, mindenek előtt, minden egyes helyzetben ez volt az újra és újra visszatérő, az állandó és legfontosabb kérdés. Mi a te akaratod, Istenem? Legyen szó az Istennel való kapcsolatról, önmagáról, legyen szó szakmáról, munkáról, elhívásról, családról, gyereknevelésről, házasságról, gyülekezeti életről, anyagiakról, karrierről. Ez az életed legfontosabb kérdése Krisztus követőjeként, hogy mi a te akaratod, Istenem. És az az igazság, hogy nem szeretném beérni kevesebbel, mint a Trinity lelkipásztora, hogy ebben a gyülekezetben mindenkinek ez legyen az élete legfontosabb kérdése. És ezt te tudod igazán csak megítélni, mert te látod a saját szívedet valamennyire. Nálad az Úr látja jobban a saját szívedet, ezért érdemes őt megkérdezni, hogy Uram, így van ez az én életemben? Ez az igaz az én hozzáállásomra az élettel kapcsolatban? És Isten el fogja neked mondani, hogy ez így van, és azt mondja, hogy csak így tovább, mert ezen az úton tudok veled lenni, vagy pedig azt mondja, hogy hallod az én igémet? Hallod az én szavamat? Innentől kezdve alakítsd úgy az életedet, hogy mindig ez legyen a legfontosabb kérdés. Minden más szükségszerűen ezután jön, És hogyha ez az életed legfontosabb kérdése, akkor minden más gyönyörűen be fog rendeződni e mögé a kérdés mögé. Minden más egyéb szükségszerűen másodrangú és kevésbé fontos ehhez a kérdéshez képest. Az, hogy a körülményeid rosszabbra fordulnak, nem jelenti azt, hogy nem vagy benne Isten akaratában. Ez egy olyan axióma, amit most szeretnék nektek a Bibliából, Dávid történetéből igazolni, mert a keresztényeket ez a kérdés elképesztő módon tudja nyomasztani. Hogyha az előzőekben az volt a válasz a szívedben, hogy igen, nekem mindig Isten akarata a legfontosabb, akkor a következő, amivel szembesülni fogsz az életedben, hogy mi van akkor, hogyha én azt gondoltam, hogy benne vagyok Isten akaratában, de valahogy mégis kívül estem az ő akaratának a hatón körén kívülre. Hát szeretnélek megnyugtatni, hogy a Krisztussal való kapcsolatod az egy kapcsolat. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az Istennel való kapcsolatunkra, mint valami csiki-csukira, mint valami játékra, és Isten úgy fog feltűnni a lelki szemeink előtt, mint valami durcás kisgyerek, aki, hogyha azt csináljuk, amit ő akar, akkor a barátunk, de hogyha nem azt csináljuk, amit ő akar, akkor már nem a barátunk. Akkor feldugja az orrát, és nagy duzzogva elmegy, hogy majd akkor gyere vissza, hogyha azt csinálod, amit én akarok. Végzetesen nagy félreértés. Isten kapcsolatra hív bennünket. És Dávid életéből, ami az egyik legszembetűnőbb, hogy folyamatosan más sem csinált, csak kereste ezt a kapcsolatot. Jóban, rosszban, egészségben, betegségben, boldog vagy boldogtalan állapotában, honnan ismerősek ezek a szavak? A házassági fogadalomtételből, mert az Istennel való kapcsolatunk ilyen, mint egy házasság, a legmélyebb kapcsolat, ami csak létezik. Az, hogy a körülményeidről úgy tapasztalod, hogy rosszabbra fordulnak, ez nem jelenti azt, hogy nem vagy benne Isten akaratában. Sőt, azt szeretném most Dávid életéből bizonyítani nektek, hogy lehet, hogy éppen azért fordulnak rosszabbra a körülményeid, mert benne vagy az ő akaratában. Ugye ezt olvastuk, hogy megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e és megverjem-e a filiszteusokat. Honnan jön neki ez a gondolat? Hát éppen Saul üldözése közben van. Az élete éppen néhány hónappal korábban fordult fenekestől a feje tetejére. Hát miért az a legfontosabb gondolata, hogy elmenjen-e csatázni? Hát éppen azért, mert ő erre született. Mert az elhívása az arról szólt, hogy én menjek és harcoljam az Úr harcait. És ennek a kifejezésnek még a továbbiakban jelentősége lesz. Dávid elhívása abban állt, hogy amit Isten mond nekem, azt én megteszem. És korábban őt arra hívta az Úr, hogy ha a király nem teszi a dolgát, a hivatalos király, akkor ő lépjen be abba az elhívásba, amire Isten elhívta, még akkor is, hogyha hivatalosan nem ő a király, álljon bele ebbe az elhívásba, és tegye azt, ami a király dolga lenne. Hol van Saul, amikor Keilának szüksége lenne rá? Hol van a király, akit azért fizettek adóval, meg munkával, akinek az egész udvartartását azért tartották fenn Izrael törzsei, hogyha bárkit megtámadnak közülünk, akkor a király a hivatásos sereggel jöjjön és szabadítson fel bennünket. Hol van Saul, amikor Keilának szüksége lenne rá? Sehol nem látjuk. De amint Dávidnak hírül viszik, hogy itt van Izraelben egy város, amit az ellenség fenyeget, akkor Dávidban előtör az elhívása, és azt mondja, hogy Uram, De hát engem erre hívtál el. Emlékeztek? Ahogyan elhívtál arra, hogy őrizzem a pusztában a juhokat, amiket rám bíztál. Mert nem csak apám bízta rám a juhokat, hanem te, Uram, mert az egész életem benned van elrejtve. Nincsen az életemnek olyan területe, ami ne a te fennhatóságod alá tartozna. Hogyha a juhokat kell őrizni, akkor a juhokat őrzöm. Hogyha a filiszteusokat kell leverni, akkor a filiszteusokat verem le, hogyha te ezt a feladatot bízod rám. És amikor hallja Dávid, hogy akik rá vannak bízva, bár most ez még nem nyilvánvaló mindenki előtt, azok szenvednek most éppen Keilában, akkor Dávidnak ez az első kérdés, hogy Uram, mi a te akaratod? Hogyha Saul, a hivatalos király nem teszi a dolgát, akkor Uram, ez az én feladatom? De figyelitek, Isten akaratának a keresés az mindig kérdezéssel indul. Soha nem önfelhatalmazással. Hogy én tudom, én az az ember vagyok, akit úgy emlegettek, hogy ez a filiszteus verő. Pedig amúgy igaza lett volna Dávidnak, hogyha így hivatkozik önmagára. Hát már körtáncban éneket énekeltek róla, hogy ez az az ember, aki úgy veri a filiszteusokat, hogy egyszerre 10 000-et. De mégsem azt mondta, hogy én vagyok ez az ember, nekem ez megy, úgyhogy biztos most is menni fog, induljunk fiúk Keila ellen. Vagy Keilába a filiszteusok ellen. Mindig, az Isten akaratának keresése mindig kérdezéssel indul. És Dávid megkérdezi az urat, elmenjek és megverjem a filiszteusokat? Az úr ezt felelte Dávidnak, menj, verd meg a filiszteusokat és szabadítsd föl Keilát. Van egy egyértelmű és világos vezetés. Aztán elmondja Dávid az embereinek, hogy erre vezetett engem az úr. Mire az emberek válasza? Még itt Júdában is félünk. Hát épp elég attól tartani, hogy Saul jön a hadsereggel, és üldözőbe vesz bennünket, elfog és megyünk börtönbe, vagy ott azonnal halálfiai vagyunk. Még jó, hogy itt a júdai erdőben meg tudjuk húzni magunkat, most menjünk el és tegyük ki magunkat egy kétfrontos háborúnak. Mi van, hogyha Saul oda jön, és egyszerre kell küzdeni a király seregeivel, meg a filiszteusok seregeivel. Dávid, te vagy a vezetőnk, de biztos, hogy jól érted az Isten akaratát. Na ez mindenkor minden vezetőnek a legfontosabb kérdése. Hogy jól értem-e az Isten akaratát, hogy azok, akiket vezetek, azokat jó irányba vezetem-e? És nézzétek, hogy az emberek véleménye, Dávid baráti és harcostársi körének a véleménye, az úgy hatott Dávidra, hogy azt mondta, hogy érdemes ebben a kérdésben még egyszer megkérdezni az urat. Egyébként éppen azok az emberek voltak, akik kifejezték, hogy félünk, akikből majd később a legfőbb harcosok lesznek. De itt még nem abban az állapotában tart a történet. Itt még ugye, ahogyan olvastuk, hozzá sereglett sok elkeseredett, eladósodott ember, nyomorult ember, akik úgy érezték, hogy Dávid, tegyél valamit az Istenért és az Isten nevében, és mi veled leszünk. De még nem voltak olyan megtapasztalásaik, hogyha Dávid vezet bennünket, akkor győzelmet aratunk. Itt kezdődnek majd el ezek a megtapasztalások. Itt kezdik el igazán megérezni az ízét annak, hogyha mi az Isten által felkent királyt követjük, akkor nem eshet bántódásunk. De itt még azt mondják, hogy még itt is félünk, hogy menjünk el két frontos háborút vívni. Dávid ismét megkérdezte az urat. Az úr pedig így válaszolt neki, indulj és menj el Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Kétszeres megerősítés az Istentől, hogy benne vagy az én akaratomban. Jól érted az én szavamat. Ráadásul Dávidnak időközben eszébe juthatott, hogy lehet, hogy a júdai erdőségben is fél a körülbelül 600 főt számláló csapata, de azért vannak a júdai erdőben, mert oda is Isten küldte őket. Tehát nincsen mitől félni, mert benne vagyunk Isten akaratában. Egy fejezettel korábban ezt olvastuk, most szeretném emlékeztetni önmagunkat. Az Adullám nevű barlangban bujkál Dávid az embereivel, mire odaáll elég Gát próféta, akiről ugye azt mondtam, hogy már itt az ige Gát prófétaként hivatkozik rá, pedig ő itt még egy 12. senki, egy nyomorult, elkeseredett ember, és mégis Isten olyan ajándékkal ajándékozza meg, hogy Dávidot közvetlenül Isten rajta keresztül vezeti, ezért őt tehát már prófétának tekintik, és Dávid a leendő király engedelmeskedik is neki. Gát próféta azonban ezt mondta Dávidnak, ne maradj a Sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Tehát isteni iránymutatás volt az, hogy ő a csapatával a júdai erdőségbe menjen. És annak ellenére, hogy Dávid tudhatta, hogy azért vagyunk itt Júdában, és nem a barlangokban bujkálunk, mert az Isten azt mondta nekem, az emberei mégis féltek. És Dávidnak emlékeztetni kellett őket arra, hogy itt is azért vagyunk, mert az Isten akaratában vagyunk. És hogyha ő most azt mondja, hogy menjünk el és vívjunk két frontos háborút, ha ő mondja, akkor biztonságban leszünk. Na most ennek ellenére elmennek Isten akaratából. Ez már a második ilyen helyzet Dávid új népének az életében. Elmennek Keilába, győzelmet aratnak, legyőzik a filiszteusokat, és a következő pillanatban azzal kell szembesülniük, hogy jön ellenünk Saul serege, és meg kell vívni azt a háborút, amire mi pont azt mondtuk neked, Dávid, hogy ne menjünk ide, mert kutyaszorítóba kerülünk. Na ez az a helyzet, amit a felvezetőben felvázoltam. Mi zajlódhatott le ekkor Dávid fejében? Uram, tényleg te mondtad, hogy jöjjünk ide? A filiszteusok felett győzelmet arattunk, tényleg. Oké, akkor ez rendben van, ezt a részét úgy tűnik jól értettem. De hát azt mondták az embereim, hogy ne jöjjünk ide, mert szembe fogunk kerülni Saullal, és most tényleg ez fog történni. Uram, tényleg te mondtad. Ismerősek ezek a helyzetek? Benne vagy Isten akaratában. Kérted az Urat, hogy jelentse ki magát neked. Azt gondoltad, hogy ki is jelentette magát. Beleálltál az ő akaratába. De a körülményeid nem, hogy javultak volna, hanem még rosszabbra fordulnak körülötted. A legfrusztrálóbb helyzetek egyike ez Krisztus tanítványainak az életében. Az, hogy a körülményeid rosszabbra fordulnak, nem jelenti azt, hogy nem vagy benne Isten akaratában. Sőt, pont ez a történet illusztrálja a legjobban, hogyha úgy tapasztalod, hogy a körülményeid rosszabbra fordulnak, lehet, hogy az éppen azért történik, mert 100%-osan benne vagy Isten akaratában. Szerintetek, amikor Keresztelő János ott üldögélt a börtönben, és nem nézhetett tévét, mert ez egy ilyen szigorú fajta jeruzsálemi börtön volt, és nem adtak neki kondigépet, hogy valamivel elűsse az időt, de nem csak, hogy kondigépet nem adtak neki, hanem a menüt is redukálták, és egyébként addig sem volt egy nagy evő János, mert a sáska meg az erdei méz az nem volt az étlapon a séfajánlata, De azért kenyéren és vízen élni, na az már őt is megpróbálta. És felmerül benne, hogy benne vagyok az Isten akaratában. Amire az egész életemet föltettem, azt tényleg jól értettem. És annyira frusztrálni kezdi ez a kérdés, hogy elküldi a tanítványait Jézushoz, és azt mondja, hogy kérdezzétek meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, mert hogyha nem te vagy, ha kiderül, akkor értelmetlen volt mindaz, amiben én hittem, értelmetlen volt mindaz, amit tettem, sőt, hazug vagyok, sőt, hamis próféta vagyok, akkor viszont méltó vagyok a halálra. Hogyha olyan frusztráció éri el a szívedet, aminek a központi kérdése ez, hogy jól értem-e a te akaratodat, Uram, akkor nem kell ettől megrémülni. Mit érezhetett Jeremiás? 25 éven keresztül folyamatosan azt mondja neki az Úr, hogy mondd azt, amit én rád bízok. És Jeremiás eljut egyszer odáig, hogy Uram, hát csőbe húztál engem. Mert én hiába mondom azt, amit rám bíztál, hiába értem én úgy, hogy benne vagyok a te akaratodban, de csak nyomorúságot okozott nekem az Úr igéje. Azért ez kemény, nem? Szoktál így beszélgetni az Úrral? Ha nem, akkor bátran kezd el. Mert hogyha Jeremiás mert így beszélni az Úrral, akkor ne ess kétségbe attól, hogyha időnként keményebb szavakat vágsz az Úrnak, már a keményebbeket őszintébbeknek gondolom, de hogy nyugodtan engedd szabadjára azt, ami benned van, mert Isten az őszinteséget értékeli. És mondd azt, hogy Uram, hát az Úr igéje nekem csak nyomorúságot okozott. Közben meg, és ez a frusztráció, benne vagyok az Isten akaratában, mondja Jeremiás, amit csak nyomorúságot okoz nekem, közben meg úgy érzem, hogy csontjaimba rekesztett tűz, és muszáj mondanom. Na ebből hogy van kiút? Sehogy nincsen, mert Jeremiás 100%-osan benne volt az élő Isten akaratában. És nem a te neved, vagy az én nevem szerepel most a Bibliában, hanem Jeremiásé. Pedig nem élt egy vonzó életet. Szerintem egyikünk sem cserélne Jeremiással. Vagy a sokat emlegetett Gedeon. Benne volt Isten akaratában? Hogyne! Bele került Isten akaratába. De mikor? Hát éppen akkor, amikor a körülményei nem azt diktálták, hogy te most benne vagy az élő Isten nagyszerű tervében. Olyannyira nem gondolta Gedeon, hogy ez így lenne, hogy azt mondja az angyalnak, hogy ezzel hagyjál engem. Azt mondja Isten Gád prófétán keresztül, hogy ne maradj itt bujkálva a barlangban, hanem menj el Júda földjére, tedd nyilvánvaló mindenki előtt, hogy te vagy az új felkent király. Dávid elmegy, és mi történik ott? Üldözni kezdik. Megkérdezi az Urat, hogy elmenjek-e, és felszabadítsam-e Keilát, mert ez van a csontjaimba rekesztve, engem erre hívtál el, hogy gondoskodjak a rám bízottakról, és amikor megteszi, mi történik? Jön a következő üldözési hullám. Dávidban is felmerült, hogy benne vagyok-e Isten akaratában. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy elmegy hozzá Jónátán a barátja, és erősíti az Istenbe vetett bizalmát. Hát, hogyha erősíteni kellett az Istenbe vetett bizalmát, akkor ez azt jelenti, hogy Dávidnak az Istenbe vetett bizalma, ami a hite, megingott. Hogyha a hit, a zsidókhoz írt levél szerint bizalom, akkor hogyha a Dávidnak az Istenbe vetett bizalmát kellett erősíteni, akkor ez azt jelenti, hogy az Istenbe vetett hite elbizonytalanodott. Egyáltalán nem kell szégyenkezned, nem kell szégyelned magadat, nem kell furcsálnod, vagy kétségbe esned, hogyha időnként olyan helyzeteket élsz át, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom, hogy mi a te akaratod. Vagy én azt gondoltam, hogy benne vagyok a te akaratodban, és most úgy tűnik, hogy kiderül, hogy mégsem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, számomra ez az egyik leghúsba vágóbb gondolat. Hogy én azt gondoltam, hogy értelek, Uram, és most kiderül, hogy mégsem. Hát akkor mindaz, amit eddig tettem, az minek volt köszönhető? Hogyha eddig azt mondtam, hogy én értem az Istent, de most úgy tűnik, hogy nem, akkor ki vagyok én? Akkor ki vagy te? Akkor hogy működik a kettőnk közötti kommunikáció? Rendkívül frusztráló. Szeretnék nektek három olyan ellenőrző kérdést bemutatni, amit ezekben a frusztráló helyzetekben, mint egy ilyen ellenőrző listát végigfuttathattok. Itt láthatjátok a jegyzetben. Az első ilyen ellenőrző kérdés, amikor felmerül, hogy tényleg te mondtad-e, Uram, hogy jól értem a te szavadat és a te akaratodban járok-e, az első ilyen kérdés, hogy tedd fel magadnak, hogy az elhívásomban járok. Hogyha erre megnyugtató igennel tudsz válaszolni, akkor mehetsz tovább. Dávid minden bizonnyal feltette ezt a kérdést, és azt kellett, hogy mondja erre, hogy igen, az elhívásomban járok, azt teszem, amire Isten engem elhívott. A második ilyen ellenőrző kérdés úgy hangzik, hogy volt Istennek korábbi kijelentése, ami továbbra is érvényes? Mert ha igen, akkor erre is azt kell mondanod, hogy benne vagyok Isten akaratában, még akkor is, ha körülményei most nem ezt diktálják. Volt-e Istennek olyan korábbi kijelentése, amire te ráálltál, és nem változott a helyzet? Jobban mondva, az elhívás, az ígéret, az nem változott, csak a körülményeid változtak, de Isten elhívása továbbra is érvényes. Hát Dávid feltette ezt a kérdést, és azt kellett mondani rá, hogy hát nem tudom meg nem történté tenni azt, hogy ott álltam 13 évesen, néztem Sámuelre, és fogadtam, hogy a fejemre öntse a felkenéshez való szent olajat. Itt van az orromban annak az olajnak a fantasztikus finom illata, és szinte éreztem, ahogy Isten lelke ott azonnal betölt, és soha nem felejtem el, hogy Sámuel azt mondta, hogy felkent téged az Úr Izrael királyává, testvérei szemed láttára. Hát ezt én nem tudom meg nem történté tenni. Tehát tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy volt Istennek olyan korábbi kijelentése, ami továbbra is érvényes? Ha igen, akkor a körülményeid, még hogyha nem is azt diktálják, benne vagy Isten akaratában. De egyébként ugyanilyen kijelentés volt Gád prófétának a proféciája, hogy ne maradj az Adullám barlangban, menj el Júdába. És Dávid engedelmeskedett, és úgy tűnik, hogy rosszabbra fordul a helyzete, de a kijelentés érvényes volt? Igen. Istentől származott? Igen. Akkor benne vagy Isten akaratában. A harmadik ilyen ellenőrző kérdés pedig az, hogy a személyiségem, az ajándékaim alkalmassá tesznek megküzdeni ezzel a helyzettel. Mert Dávidnak számot kellett azzal vetni, hogy alkalmas vagyok én arra, hogy szembe menjek a filiszteusokkal. És hát kellő alázattal, szerénységgel, de azt kellett mondania neki, hogy igen. Hát nagyjából ki más lenne alkalmas szembe menni a filiszteusokkal, hogyha nem én, ráadásul most már van egy saját hadseregem. Jó, tehát ha úgy érzed, hogy a körülményeid minden szempontból romlani kezdtek az Istennek való engedelmesség nyomán, akkor amikor frusztráltnak érzed magad, vagy kétségbe esednek, tedd fel ezeket a kérdéseket. Az elhívásomban járok. Volt Istennek korábbi kijelentése, ami továbbra is érvényes. A személyiségem, az ajándékaim alkalmassá tesznek arra, hogy megküzdjek ezzel a helyzettel. És hogyha ezekre a kérdésekre azt tudod mondani, hogy igen, 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 akkor azt tudod mondani, hogy rendben, bár a körülmények nem ezt mutatják, de ezek szerint Istenem, továbbra is a te akaratodban vagyok. Most nagyon érdekes, hogy Dávidnak a környezete hogyan áll hozzá az ő vezetéséhez. Hát ugye az előbb idéztem, hogy azt mondja, bocsánat, itt nem ezt keresném, a jegyzetben láthatjátok a második pont első igéjét. Az emberei ezt mondták Dávidnak, még itt Júdában is félünk. Tehát az emberek ezen a ponton azt mondják, hogy Dávid, ne menjünk el innen. Mert hogyha elmegyünk innen, akkor nagyobb nyomorúság vár ránk, mint itt egyébként is az üldözésben. Utána később, ott Keilában, Dávid megtudta, hogy Saul rosszat forral ellene. Erre mi az emberek válasza? Az az emberek válasza, hogy menjünk el innen. A környezeted lehet időnként olyan, amiről úgy érzed, hogy visszahúzna Isten akaratának a teljesítésében. Máskor úgy érezheted a környezeteden, hogy nagyon támogatnak abban, ami a te gondolatod. Amiről azt gondolod, hogy Isten akarata. A környezeted tehát lehet visszahúzó, vagy éppen támogató. De neked kell megértened Isten akaratát. Ez a hitbeli nagykorúságnak a legfőbb mércéje. És tudjátok, erről nem lehet elégszer beszélni, és ez a következő pont, ahol azt kell mondanom, hogy én azt akarom, mint a Trinity lelkipásztorral, hogy itt közöttünk mindenki azt tudja mondani magáról, hogy én értem az Isten akaratát. Az első pont az az volt, hogy azt akarom, hogy legyen benned a vágy, hogy az életed minden területére igaz legyen, hogy ez az elsődleges kérdésed, hogy mi az Isten akarata. A második pedig, hogy személyes kijelentésed legyen az Úrtól. A te hitedet nem tudom én élni. Nem tudja a vezetőség élni. Nem tudja a legszűkebb baráti környezeted élni. Nem tudja a házi csoportod élni. A te hitedet te tudod élni. Nagyon örülök, hogyha úgy jöttök ide vasárnap, azzal az izgatottsággal a szívetekben, hogy úgy szeretném hallani, hogy mit akar az Úr mondani, a lelkipásztoromon keresztül, vagy a testvéremen keresztül, aki innen hirdeti az igét. Bárcsak ez lenne. És remélem, hogy ez is van a szívetekben. Örülnék, hogyha ez sok esetben elmondható lenne. De az ige hirdetés az nem pótolhatja a személyes Isten kapcsolatodat. Én nem az Isten szócsöve vagyok, hogy a te hitedet én éljem helyetted. Én nem tudom megmondani, hogy hogy dönts, nem tudom eldönteni helyetted az aktuális hitbeli kérdésedet. Az én felelősségem lelkipásztorként az az, hogy úgy mutassam be neked Istent, amilyen ő valójában. És hogy vágyat ébresszek arra, hogy te akard megismerni ezt az Istent. Olyannak, amilyen ő valójában. És én Isten előtti lelkiismerettel mindent meg fogok tenni, hogy a gyülekezetünk úgy ismerje Istent, amilyen ő valójában. Ahogyan a Bibliából megismerjük. Mindent meg fogok tenni. Az a felelősségem, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy hogyan gondolkodik Isten. hogy hogyan viselkedik Isten, hogy mutatkozik be ő a Bibliában. Most is éppen erről van szó. De innentől kezdve a te felelősséged, hogy az az üzenet, ami reményeim szerint elér hozzád, azzal te mit kezdesz a saját személyes Isten kapcsolatodban? Mindig ez legyen a kérdés, hogy én értem, hogy most éppen a környezetem támogató. Máskor úgy érzed, hogy a környezetem most éppen visszahúzó. Mit tett Dávid, amikor úgy tűnt, hogy a környezete éppen visszahúzza? Megkérdezte az Urat? Jól értelek-e? Mit tett, amikor úgy tűnt, hogy a környezete éppen támogató? Megkérdezte az Urat? Voltak olyan helyzetek, amikor olyan emberek, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, amit mondtak a saját személyes vívódásomban, Istennel kapcsolatban, Isten akaratával kapcsolatban, úgy éreztem, hogy értem, amit mondasz, de valahogy ez nem az igazi, ez nem az, amit Isten akar az életemben. Máskor, és akkor kérdeztem az Urat. Máskor volt olyan, hogy én magam mondtam azt bizonyos embereknek, hogy nem értem az Urat. Segíts most keresni őt. És akkor nagyon jó volt, hogy ott voltak mellettem támogatóként. De ne várd másoktól, hogy éljék helyetted a hitedet. Ez legyen a saját kapcsolatod Istennel. És vágy arra, hogy kijelentse magát. Ennek az egész frusztrációnak van még egy mélyebb rétege, és ez pedig az, hogy Isten nem mondja el Dávidnak ott Keilában, hogy figyelj, mert jönni fog Saul. Tehát azt elmondja neki, hogy menj el, szabadítsd meg Keilát. És ott van, és szabadulást szerez, és azt olvastuk, hogy meghallotta Dávid, hogy Saul Keilába készül, hogy elfogja őt. És erről a helyzetről meg kell kérdezni az Urat, hogy jól hallottam? Hát Dávid helyében bennem biztosan felmerült volna, hogy te mondtad, hogy jöjjünk ide. Már, Uram, bocsá, de azt miért nem mondod el, hogy most pedig menjünk el innen? Isten sok esetben a végletekig kifeszíti a helyzeteidet, hogy erősítse a hitedet. Hogy tanulj kérdezni, és kérdezni, és kérdezni. És az embernek a bűnbeesés óta ez nagyon fájdalmas. Minden olyan helyzet, amikor úgy érezzük, hogy nem mi irányítunk, amikor úgy érezzük, hogy kicsúszik az irányítás a kezünkben, az nekünk fájdalmas. Isten pedig mégis azt szeretné, hogy tanuld meg azt, hogy minden egyes helyzetben kérdezz tőlem. És Dávid itt igénybe veszi azt a fajta isteni vezettetést, ami ma már nem elérhető. Ugye ezért olvastunk itt Ebjátár papról és az éfódról. És talán nem első körben érthető, hogy miért olyan fontos ez, hogy Ebjátár pap az egyetlen, aki túlélte a nóbi papoknak a lemészárlását, és végén nézte, hogy a saját apja, házanépe, meg az egész rokonsága ott hal meg néhány óra leforgása alatt. Ő az egyetlen, aki el tud menekülni, és miért akkor a jelentőség ennek, hogy elhozta a nóbi szentélyből az éfódot? Azért, mert az éfód a papi ruhának az a része volt, aminek a mellényén volt egy kis zseb. És ebben a zsebben tartották az isteni vezetésnek az egyik eszközét, ezt a bizonyos úrimot és tumimot. Az úrim az annyit tesz, mint a fények, a világosság, a tumim azt jelenti, hogy a tökéletesség. Tehát kérték az Urat ezzel a két kis, hát nem pontosan tudják még a teológusok sem, hogy ez mi lehetett, hogy kis fém lapocskák lehettek, amit hogyha előhúztak és ránéztek, akkor azon igen vagy nem válaszok voltak olvashatók, vagy valamiféle dobókocka volt, amit hogyha elvetettek, akkor abból tudták megérteni Isten vezetését. De amikor azt olvassuk, hogy Dávid felteszi a kérdést, hogy ide jön-e Saul, és erre Isten ennyire szűkszavúan válaszol, hogy ide jön. Utána Dávid felteszi a kérdést, hogy kiszolgáltatnak-e, és erre olyan szűkszavúan válaszol Isten, hogy kiszolgáltatnak. Ez nem azért van, mert Isten most már nem akart annyira bőbeszédűen beszélgetni Dáviddal, mint korábban, hanem azért, mert az Úrimot és a Tumimot használta Ebjátár pap, hogy vezesse Dávidot ebben a kérdésben. Ezért ennyire lakonikus, ilyen nagyon szűkszavú itt az Úr. Mert a válasz igen vagy nem. Ez ma már nem elérhető nekünk, de még mielőtt összefacsarodna a szívünk, hogy ó, de kár, ezt úgy kipróbáltam volna. Egyébként én kipróbáltam volna. Engem nagyon izgat, hogy ez hogy működött volna, de sokkal nagyobb van bennünk, mint az Úrim vagy a Tumim. A Szent Lélek vezet téged személyesen. És ha megkérdezed, válaszol. És sokkal bőbeszédűbben, mint hogy igen vagy nem, hanem vezet, szeret, válaszol. És kijelenti az Isten akaratát egyenesen a mennyből. És végül, ha a helyzet szorultnak tűnik is, amíg az Úr harcait harcolod, addig tudnod kell, hogy az ő kezében vagy. És bármi történik is, ott biztonságban vagy. Mert néhány fejezettel később, amikor Abigailról lesz szó, Abigailről magyarosan, akkor Abigail az, aki teljesen világosan látja, hogy milyen az, amikor Dávid, egy jó vezető, a maga erejéből akar tenni valami nagyot, vagy milyen az a Dávid, aki szünet nélkül csak Isten akaratát keresi. És amikor Dávid így fölhördül, és azt mondja, hogy na fiú, kössétek fel a kardot, mert most 400 halott lesz Nábálnak a házában, minden férfit kiírtunk, akkor Abigail azt mondja neki, hogy Uram, mentsen meg téged az Isten attól, hogy te magad segíts magadon, hiszen te az Úr harcait harcolod. Hát ezért mondom azt, hogy ha te el tudod mondani azt Isten előtt állva, térdre borulva, keresve az ő akaratát, ha azt tudod mondani, hogy Uram, én nem a magam harcát akarom harcolni. Én továbbra is a te akaratodban vagyok. A te harcaidat akarom harcolni. Akkor tudnod kell, hogy az ő kezében vagy. Nézzétek, hogy ebben az egy fejezetben milyen sokszor előjön ez a gondolat, hogy ki kinek a kezében van, és hogy Isten kit kinek ad a kezébe. Dávid ismét megkérdezte az urat, az úr pedig így válaszolt neki. Indulj, és menj el Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Hogyha beírjátok a bibliai keresőbe ezt a kifejezést, hogy kezedbe adom, látni fogjátok, hogy rendszeresen visszatérő kifejezés, amikor Isten a seregét győzelemre vezeti. Ugyanez a kifejezés, mindig ugyanez. Józsué kezébe adja az ellenséget, Mózes kezébe adja az ellenséget, a különböző királyok kezébe adja az ellenséget, és Dávid is tudhatta ezt, hogyha az Isten adja az én kezembe a filiszteusokat, akkor győzelmet fogunk aratni. Saul is ismerte ezt a kifejezést, és itt egy következő jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Attól még, hogy ismered a kereszténységnek a vallásos szokásait, attól még, hogy ismered a gyülekezetünknek a liturgiáját, vagy azt a kifejezés készletet, amivel keresztény körökben mi mozgunk, az nem jelenti azt, hogy érted Isten akaratát. És ezzel nagyon komolyan számot kell vetned, mert nézd meg, hogy mit mond Saul. Ezután jelentették Saulnak, hogy Dávid Keilába ment. Akkor ezt mondta Saul, kezembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be azzal, hogy egy kapuval és zárral felszerelt városba ment. Saul azt gondolja, hogy Isten az ő kezére dolgozik. De nagyon nincs így. Saul lemészárolja az egész Nóbi papságot. Az egyszem Ebjátár ott van Dávidnál, és amikor később, majd ezt látni fogjuk, egy későbbi kritikus helyzetben Saul meg akarná kérdezni az Istent, tudjátok, kihez tud fordulni? Egy halott idéző asszonyhoz. Mert nincsenek a környezetében olyanok, akik megkérdezhetnék Istent, nincsen senki, aki az Úrimmal és a Tumimmal akár kérdezhetné az Urat, ezért Saul életének az egyébként is mélyrepülésében a legmélyebb ponthoz érkezik, hogy a szellemvilág gonosz részétől kér segítséget, a sátántól kér segítséget az Isten ügyében. Ennél mélyebb pont nincsen. De Saul nagyon jól ismeri ezt a frazeológiát, ezt a kifejezéskészletet, hogy hát igen, mi itt így szoktuk mondani Izraelben, hogy a kezembe adta az Úr az ellenségeimet. De már közelében sincsen Isten akaratának. Úgyhogy mindig figyeld a szívedet. Keresed Isten akaratát. Érted Isten akaratát. Soha senkit nem arra hívunk, hogy itt üldögéljen és hallgasson jó zenét, meg meghallgasson jó előadásokat. Hanem arra hívunk benneteket, hogy keressétek az Isten akaratát. Nem arra, hogy átvegyetek egy szép formát. Egyébként én szeretem ezt a formát, ez jó forma, tényleg jó énekeket énekelünk, tényleg az Isten jelenlétében. Bízom benne, hogy az ige hirdetésekről is el tudjátok mondani, ezt nem az én tisztem mindenki mondani, de nem erre hívunk, hanem arra, hogy olyan ember legyél, akit vezet személyesen az Isten. Mert végső soron az igazság az, hogy amikor Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott, és Saul minden nap kereste, akkor Isten nem adta őt Saul kezébe. Na ez a valóság. Hogy Isten azt mondta Dávidnak, hogy én a kezedbe adom a filiszteusokat. Saul azt gondolta, hogy az Isten kezébe adja Dávidot, de nem. De a valóság az, hogy minden Isten kezében volt. És ez az egész esemény sorozat, Dávid nagy és hosszú ideig tartó üldöztetése. Amikor hát ilyen magasztos, ilyen nagyon bibliai kifejezést használ itt az ige, hogy sziklavárakban tartózkodott. Hát a barlangban bujkált, azt így mondjuk bibliaiul. Hogy Dávid, aki nem olyan rég még a király asztalánál étkezett, és bérelt helye volt, most barlangokban bujkál. Na ez, hogy sziklavárakban tartózkodik, jó? És amikor ő úgy érezte, hogy az egész életem összeomlik, akkor tudjátok, mire kellett emlékeztetnie magát? Mert meggyőződésem, hogy néhány gyengébb pillanatától eltekintve Dávid pontosan tudta, hogy benne van Isten akaratában. Miért mondom ezt? Azért, mert ekkora kis pici fiú korában, nézzétek, hogy mit mondott. Amikor az egész izraeli sereg egy szem filiszteustól, a Góliát nevű filiszteustól rettegett, 40 napon keresztül, napi kétszer, átfutott rajtuk a rettegés, és akkor megérkezik a kis 13 éves forma Dávid, és ahogy megkéri, hogy vázolják fel előtte a helyzetet, és megérti a helyzetet, akkor ez a konklúziója az egészről. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Ő ezt megértette 13 éves kora körül. És bármikor, amikor később szorult helyzetbe került, akkor ugyanúgy emlékeztetnie kellett magát, hogy de én ismerem az Istent, én tudom, hogy ő így gondolkodik, hogy minden az ő kezében van. Ha át akar adni Saulnak, akkor menthetetlen a helyzet. Ha nem akar átadni, akkor meg fogok menekülni. Ha a filiszteusokat a kezembe akarja adni, akkor meg fogom verni a filiszteusokat. Ezért aztán jóval később az életének egy pontján, amikor pont ez a Gát próféta elé áll, és azt mondta, hogy Dávid, bűnöztél, most választhatsz. Dögvészöljön az országodra, vagy háború legyen, és akkor azt mondja Dávid, hogy inkább az Isten kezébe essen, mert emberek kezébe esni az irgalmatlan, de Isten legalább irgalmas. Ha a helyzet szorultnak tűnik is, amíg el tudod mondani, hogy az Úr harcait harcolom, addig tudnod kell, hogy az ő kezében vagy, és az ő kezében biztonságban vagy, bármit diktáljanak is a körülményeid. Ezért aztán egy utolsó ellenőrző kérdés, 3+1, az így hangzik, hogy az Úr harcát harcolom. Jó, így zárszóként szeretnélek erre a 4 kérdésre emlékeztetni titeket, amiket tehát akkor kell feltenni, hogyha a körülményeid azt diktálják, mintha nem értenéd Isten akaratát. Az elhívásomban járok. Volt Istennek korábbi kijelentése, ami továbbra is érvényes. A személyiségem, ajándékaim alkalmassá tesznek megküzdeni ezzel a helyzettel. És végül 4-szer az Úr harcát harcolom. És ha azt tudod mondani, hogy igen, akkor benne vagy Isten akaratában, és hajrá, csak így tovább, bármit diktálnak is a körülmények. Amen.